ezekben a hetekben, hónapokban, így a zsoltárokat nézzük meg, és ma is meg fogunk nézni egy zsoltárt együtt. És kapcsoljuk a zsoltárt az imádsághoz, mert a zsoltárok imádságok, és alapvetően ezek az Isten népének az imádság, és ma a 103. zsoltárt fogjuk megnézni, amit egyébként énekeltünk is együtt egy részét, úgyhogy ezt fogom felolvasni, és követheted a Bibliádban, ki is lesz úgy szintén írva a 103. zsoltár, úgyhogy folytatjuk a dicsőítést ezzel a zsoltárral. Dávidé, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél, vagy, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Jóval tölti be időskorodat, megújul ifjúságod, mint a sasé. Igazságosan cselekszik az Úr, és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és könyörül az Úr, késedelmes a haragra, nagy a kegyelme, nem fed minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet, napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert tudja, hogy hogyan formált minket. Megemlékezik arról, hogy por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha átfúj rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva mindörökké az őt félőkkel, és igazsága az unokáikkal van. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és megemlékeznek parancsolatairól, hogy megcselekedjék azokat. Az Úr a mennyekbe helyezte trónját, és uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ti hatalmas erejű angyalai, akik teljesítitek rendelkezéseit, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti minden serege, szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, uralkodása minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Áldjad én lelkem az Urat, ez a kezdete és ez a befejezés ennek a zsoltárnak, és figyeljetek, itt nem egy klasszikus imádságot látunk ebben a zsoltárban, ebben alapvetően nincsen egyetlen egy kérés sem, amit kérne a zsoltáríró, nincsenek benne ellenségek sem, amit azért sok zsoltárban látunk, nem is tudjuk a megírásának a körülményeit, annyit látunk a feliratban, hogy Dávidé. Ez a zsoltár, ez egy ilyen általános, minden körülmények közt gyakorolható hozzáállásról beszél, ami az életünknek minden helyzetében segítséget és megoldást kínál. Tehát bármilyen helyzetben is vagy most, bármilyen időszakban is vagy most, bármi is van az életedben, ez a zsoltár egy olyan zsoltár, ami gyakorolható. És ahogy gyakoroljuk, ahogy imádkozzuk, ahogy énekeljük, ahogy végigmegyünk rajta, ez segít és megoldást kínál nekünk minden helyzetben. És mindjárt bele fogunk menni egy kicsit mélyebbre, de az elején hagyj beszéljek egy kicsit így a hálaadásról és a köszönetről, mert azért ez ott van, nem, hogy áldjad én lelkem az Urat. És így is fejeződik, hogy áldjad én lelkem az Urat. Így a hálaadásnak a fontosságáról, a köszönetnek a fontosságáról a Zsoltárban és az életünkben. Mert amikor nincsen bennem így a hálaadás, vagy nem adok hálát, vagy nincsen bennem, vagy nincsen bennünk a hálaadásnak a szelleme, vagy lelkülete, akkor nagyon szűklátókörűekké válunk. Nem? Biztosan észrevetted már, hogy az életünknek nagyon rá tudunk zoomolni egy kis szeletére. Éppen ott, ami most zajlik, éppen ott, ami most van az életemben, és ráfókuszálok, mint a lovak, akiknek vannak ilyen szemellenzőik, így van, hogy mennek, és azért teszik a szemellenzőt, hogy hát oda tudjon fókuszálni az előtte lévő dolgokra. De mi is ilyen szemellenzősekké tudunk válni, hogy így beleragadunk az életünk itt és mostjába, és nem tudunk túllátni azon. És beleragadhatunk egy ilyen negatív spirálba is, így a gondolkozásunkban, a lelkületünkben, az érzelmeinkben, a lelkünkben, hogy elkezdhetjük felismerni, hogy mi minden rossz, és minek kéne máshogy lenni, és hogy mi minden hiányzik az életemből, és ráfókuszálok ezekre a dolgokra, és erősítem, és aztán még inkább ráfókuszálok, mert erősítem, és akkor ezáltal még inkább erősítem. Tehát gondolom, hogy értitek ezt a spirált, ezt a negatív spirált. És a hálaadás az felemeli a tekintetünket. Az kivisz minket a szűk látókörülségből, felvisz minket az Istennek a zöld legelőjére, hogy így a Józsi olyan csodálatosan beszélt a 23. Zsoltárban, ez a zöld legelő, és oda visz minket Isten valóságába. És a hálaadás az nem arról szól, hogy tagadjuk az adott előttünk álló kihívást, vagy problémát, vagy nehézséget, vagy nehéz időszakot sem egyáltalán. Sőt, a Zsoltárokban nagyon sokszor arról beszélünk, hogy mennyire fontos, hogy őszinték tudjunk ezzel lenni, és a Zsoltárok segítenek bennünk egy ilyen őszinteségre. De mégis a hálaadás az a teljes képet, a nagy képet láttatja meg velünk. És mikor nincsen bennünk hálaadás, nem csak, hogy szűklátókörükké tudunk válni, hanem így egy ilyen énközpontúakká válunk. Amikor így a saját magam életét látom egy bizonyos nézőpontból, és innen vizsgálok mindent. És a hálaadó zsoltárok, sok ilyen zsoltár van, vagy jó néhány ilyen, igazából sok zsoltár van ilyen, kiemel ebből, és egy ilyen egészséges lelkületet, egy egészséges szívet ad nekünk. Mert leveszi a fókuszt rólam, és ráteszi a nagy ajándékozóra. Az egyik zsoltárban az van, hogy hálaadással lépem át az Úrnak a kapuját. Igen, és ez is egy kicsit erről beszél, hogy ahogy így az arándokként, vagy imádóként így megyünk az Úrhoz, és az Úrnak a kapuját átlépjük, azt mondja, hogy hálaadással lépjük ezt át. Ami azt jelenti, hogy elkezdünk hálát adni, elkezdünk nagyra értékelni mindazt, amit Isten már megadott, már megtett, már odaadott az életünkben, és hogy erre emlékezünk, ez egy hálás szívetben segít bennünket. Hogy amikor Isten elé érek, az én imádságomban, az én életemben, akkor lehet, hogy ott van az a megoldásra váró dolog, vagy ott van az a nehézség, vagy ott vannak a kéréseim, de a hálaadás miatt már feloldódott valamennyire. Lehet, hogy egy bizonyos része már megoldódott, egy másik részét pedig csak így megfelelő lelkülettel tudom odatárni az Úr elé. Úgyhogy ebben a zsoltárban nagyon sok ilyen hálaadás van, és hogy tudjátok, egy hálaadó szíva soha, egy hálás szíva soha nem magától jön. Az valami, amit kultiválnom kell. Egy hálás szívet kultiválnom, és pontosan ezt segítik a zsoltárok. Segítenek egy ilyen hálás szívet ápolni, kultiválni. Ugyanakkor ebben a Zsoltárban, és gyertek velem egy picit tovább, több is van, mint hálaadás. Többről szól ez. És ebbe a mikrofonba folytatva, igazából ebben a Zsoltárban, mindjárt meg fogjátok látni, látjuk az evangéliumot. És látjuk azt, figyelj, hogy hogyan imádkozhatjuk bele az evangéliumot a szívünkbe. Hogy hogyan elmélkedhetjük bele az evangéliumot a szívünkbe. Oké? Mert szerintem ez a Zsoltának a nagy témája. Bele imádkozni az evangéliumot, bele elmélkedni az evangéliumot a szívünkbe. Jó? És nézzük meg először, hogy hogyan látjuk itt az evangéliumot ebben a Zsoltárban. Hogy nagyon sokszor azért nem hálás a szívem, vagy azért van egy hideg szívem, mert elfeledkeztem az evangéliumról. Elfelejtettem az evangéliumot. A második versben ezt olvassuk, azt olvassuk, így kezdi az első vers, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, és aztán úgy, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél, vagy ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Úgyhogy az evangélium Istenek erről a jó téteményéről szól, jóságáról, irányunkban, hogy mi mindent tett értünk, mi mindent tett velünk, és hogy ne feledkezzek el Istennek az összes jóságáról, hogy számon tartsam, hogy ott legyen mélyen a szívembe, hogy ne felejtkezzek el. És lehet, hogy hallod ezt, és azt mondod, hogy hát tudod, én azért nem feledkezek el, hát én emlékszek az evangéliumra, emlékszek Isten jó téteményeire, de tudod, én azt gondolom, hogy nagyon sokszor nem emlékezünk rá, és hagyd mutassam ezt meg nektek, hogy így a Bibliában az egyik kulcs, és az egyik kulcs kifejezés ez az emlékezni. Jézus az úrvacsoránál is arról beszélt, hogy amikor veszük, akkor emlékezzünk ezzel ő rá. Így újból és újból itt van ez, hogy emlékezni, emlékez. Mózes 5. könyvének az egyik kulcsszava ez, emlékezz. Emlékezz meg, hogy honnan hoztalak ki. Emlékezz, hogy mit tettem veled. Emlékezz, hogy sasszárnyakon hordoztam. Emlékezz arra a szövetségen, amelyet kötöttem. Emlékezz, hogy Egyiptomra hogyan jött az átok, és rád pedig az áldás. Hogy így emlékezz. És ennek a nemzedéknek, ami a pusztában vándorolt, ahhoz, hogy belépjenek az ígéret földjébe, ehhez a kulcs az emlékezés volt. Hogy emlékezni kellett az evangéliumra, emlékezni az Istennek a jó téteményére, hogy ez az evangélium a szívüknek a közepén legyen, ez ott legyen mélyen az ő bensőjükben, mélyen ott legyen az ő lelkükbe, mert ha mélyen ott van az ő lelkükbe, akkor be tudnak menni az ígéret földjére. Viszont, hogyha nincsen ott mélyen a belsőkben, nincsen ott mélyen a szívükbe, akkor mindig a pusztába fognak vándorolni, ahogy 40 éven keresztül tették, mert elfeledkeztek Isten jó téteményéről, elfelejtették az evangéliumot, és így mi is ilyenek vagyunk, hogy elfelejtjük, és arról szól ez a Zsoltár, hogy emlékezz rá, vagy negatív oldalról, ne feledkezz el erről, hogy ne felejtsd el. És tudjátok, nagyon sokszor nekünk azért is van gondunk ezzel, mert azt mondjuk, hogy de hát én nem felejtem el, én emlékezem, mert mi arra gondolunk, hogy emlékezni azt jelenti, hogy valamit a memóriánkból előrántani. Valami, amit hallottam, valamit, amit tanultam, valamit, amit olvastam, így előszedem, mint egy dolgozatírásnál, hogy hát nem felejtettem el a helyes válaszokat, így előrántom a memóriából, előhozom, és akkor hát emlékezz, én tudom ezeket. Hát én tudom, Csaba, te semmi újat nem mondasz. Ez a Zsoltár semmi újat, én ezeket tudom. És meg szeretném mutatni, hogy nem tudod. Nem tudom. Ha tudnám, nem ilyen lenne az életem. Ha tudnád, nem olyan lenne az életed. Nem tudjuk. Nem tudjuk, nem tudjuk, mert a bibliai értelemben az emlékezés az nem csak azt jelenti, hogy mint az iskolában, hogy előhozzuk a memóriánkból. Nem azt jelenti, hogy mint amikor elfelejted a PIN kódodat, így van, valahova be akarsz lépni, kormányablak, vagy bárhol be akarsz lépni, így van, elektronikusan elfelejted a PIN kódodat, és aztán elfelejtettem, és aztán emlékezek rá. Nem ezt jelenti. Hanem emlékezni azt jelenti, hogy olyan módon tudsz róla, hogy ez az igazság megragad téged. Hogy mikor elfelejtjük, akkor megvan az az info, megvan az igazság, de nem ez irányít bennünket, nem ez ural bennünket. Hogy nincs ez az életünknek és a tudatosságunknak a középpontjába, magyarul elfelejtettük. És amikor emlékezünk, akkor ez az igazság az a tudatunk középpontjába van, az életünknek a középpontjába, a szívünk középpontjába, az életünk, a lelkünknek a középpontjába van, és emlékezünk rá, és hogyha nem, akkor elfelejtjük. Tudunk róla, de valahol ott van a periférián az életünkben, nincsen a középpontjában. Értitek ezt? Hagy mutassak nektek egy ilyen verset, Ézsaiás 51-ben. 12-13 ezt mondja, Ézsaiás 51-ben. Én vagyok a vigasztalótok, ezt mondja Isten. Én vagyok a vigasztalótok. Ki vagy te, hogy a halandó embertől félsz, az ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű? Elfeledkeztél az Úrról, alkotódról, aki az eget kiterjesztette és megalapozta a földet? Tehát mit mond ez? Ez azt mondja, hogy ha én félek az emberektől, akkor elfeledkeztem az Úrról. De nem feledkeztem el, én tudom, hogy Isten létezik. Még azt is tudom, hogy Isten szeret. Még azt is tudom, hogy Isten nagy és hatalmas. Nem tudod, mert ha igazán tudnád, akkor nem félnél a halandótól. Értjük? Emlékeznünk kell, és ez az, amit ez a Zsoltár tesz, és ez az, amit Dávid tesz, és ez az, amire tanít bennünket, hogyha megyünk a Zsoltárra, és megengedjük, hogy megfogja a kezünket, és megfogjuk a kezét, vezet bennünket arra, hogy emlékezzünk az evangéliumra, és hogy ne felejtsük el a jó téteményét, mert hogy erre van szükségünk minden helyzetben. Nézzünk meg pár dolgot, csak kiragadva is. Most nem fogok végigbenni az egész Zsoltáron, most úgy döntöttem, hogy nem így közelítem meg, hanem csak megragadok pár dolgot. Azt mondja, hogy el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, és elkezdi sorolni. Igazából itt az én fordításomban, amikor azt mondja, hogy el ne feledkezz semmi jó téteményéről, akkor van egy felkiáltójel utána. Most nem tudom, hogy tudjátok-e, de az eredetiben nincsenek ezek a felkiáltójelek, meg különböző dolgok. Van olyan fordítás, ami után két pont van. Így van, egy kettős pont. Hogy mostantól jön a felsorolás. Az Isten jó téteményéről, hogy mi jót tett velünk. És hogy mire kell emlékezünk, mit kell behozunk a tudatunk középpontjába, a lelkünk középpontjába, a szívünk középpontjába. Mit kell oda így belevésni, beleimádkozni, beleelmélkedni a lényem középpontjába. És így kezdi, hogy ő megbocsátja minden bűnödet. Ő megbocsátja minden bűnödet. Így van? Tehát ő megbocsátja, és ez nem csak múlt idő, ez, hanem folyamatosan ő megbocsátja minden bűnödet. Hogy tudod, bűntudatban élsz? Ő megbocsátja minden bűnödet. A múltadnak a terhét cipeled? Ő megbocsátja minden bűnödet. Másodosztályú hívőnek érzed magad, amiatt, amit tettél? Ő megbocsátja minden bűnödet. Méltatlannak érzed magad? Ő megbocsátja minden bűnödet. Tudod, melyik a valósabb a lelkedben, melyik a valósabb a szívedben? Az a fajta méltatlanságérzés, bűntudatérzés, az a fajta másodosztályú hívőnek érzed magad, vagy pedig Istennek a megbocsátása. ha Istennek, ha a méltatlanság, a bűntudat és azok, akkor elfelejtkeztél az Isten kegyelméről, akkor elfelejtkeztél az Isten bűnbocsánatáról, akkor hozd be imádság és elmélkedés által ezt a hatalmas, gigantikus valóságot a szívedbe, amíg a szívedben ez nem lesz valósabb, mint minden más. Értjük ezt? Értjük ezt? Mert erről szól, hogy nagyon sokszor tudunk valamit, mert hallottuk, mert olvastuk, mert is elő tudjuk rántani a mi memóriánkból ezeket, fel tudjuk idézni, és azt mondjuk, hát tudjuk, hát már megint ezt a dalt éneklem, én ezt tudom, már megint ezt az igerészt hallom, vagy ezeket az igazságokat, én ezt tudom a Bibliámban, amikor, hát én ezzel tisztában vagyok, tehát én mindent tudok, mégis olyan nyomorult vagyok. Így van. Mégis olyan nyomorult vagyok, még sincs bennem háladás, mégsem bővölködik a békességem, még sincsen örömöm, így van. Mégis a múltamnak a bűne miatt kisebb rendűségi komplexusaim vannak, és méltatlannak érzem magam. Ez csak azért van, mert a múltamnak a bűnei valósabbak az én szívemnek a tapasztalatában, mint Istennek a bűnbocsánata. És Dávid nagyon tudatosan ezt teszi, és nem csak ebben a Zsoltárban, hanem nagyon tudatosan fogja és szól az ő lelkéhez. Fogja és szól az ő lelkéhez. 42. Zsoltárban. Miért csüggetsz el én lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben! Bízzál Istenben! Így van? Bízzál Istenben! Na most nagyon érdekes, és hogy mondjam ezt, mert többször érintettük eddig a Zsoltárok során. Eddig a Zsoltárok során nem ez volt az elsődleges, hogy mi most azonnal szólunk a lelkünkhöz, hanem az, hogy hallgatjuk a lelkünket. Mert a Zsoltárok segítenek bennünket abba, hogy hallgassuk a lelkünket, hallgassuk azt a fájdalmat, kimondatja velünk azt a fájdalmat, kimondatja velünk azt a csalódást. Kimondatja velünk azokat a kétségeket, amelyek ott vannak. Kimondatja velünk azt a sérülést, ami történt. Ezért mondtuk azt, hogy a Zsoltárok lelki gondozó természetűek. Visznek bennünket, és amit nagyon sokszor elfednék, de bennem van, de elfedném, mert csúnya, mert nem szép, mert nem kellemes. Azt a Zsoltárokat imádkozva előjönnek, és feljönnek. És beszéltem erről, és érintettük ezt sokszor, hogy ez fontos, mert fontos, hogy ezek feljöjjenek, hogy sokszor a Zsoltárok azért olyan merészek. Azért mer olyat mondani Istennek a Zsoltáríró, amit lehet, hogy én nem is mernék mondani Istennek. Így van, úgy számon kérni Istent, hogy nem is merném úgy számon kérni Istent. És ennek több oka van. Nyilván az egyik az abból a kapcsolatnak a biztonságából fakad, amit a szövetséges kapcsolatban ott van, amit megért a Zsoltáríró, ami nekünk is megvan. De nagyon fontos az, hogy nem csak hallgatjuk a lelkünket, hanem itt szólunk a lelkünkhöz, az evangéliummal, az Isten igazságaival, jó téteményével szólunk a lelkünkhez, mert ahogy szólunk a lelkünkhez, így érti meg a lelkünk az evangéliumot. Így íródik be az evangélium a szívünkbe és a lelkünkbe. Így fogjuk megtapasztalni az evangéliumot, úgyhogy szólunk itt a lelkünkhöz. Ő megbocsátja minden bűnödet, ő meggyógyítja minden betegségedet. Azt mondja az Isten, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Jöjj hozzám, hagyd legyek én a te gyógyítód. Ő megváltja életedet a sírtól, ami jelentheti a halált, jelentheti a seolt, az alvilágot, a pokolt. Tudod, félsz a haláltól, jobban félsz a haláltól, mint hogy ez a biztonságot legyen, akkor szóld a lelkedhez. Ő megváltja életedet a pokoltól. Ő kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Ez a 4. vers. hogy ő egy koronát adott nekünk. Erről a koronázásról szól az evangélium, hogy koldus voltam az út szélén, és most király vagyok. A trón mellett van egy trón, és hogy király vagyok, ő megkoronázott bennünket. És hogy az örömhír, az evangélium, ez erről szól, hogy kegyelem mellettünk megkoronázva, hogy irgalmassága, hogy kedvességgel, hogy Istennek tetszik az, hogy bennünket az ő gyermekeivé, az ő örököseivé tett, hogy mennyei helyekre ültetett bennünket, és hogy a kegyelemnek a trófeái vagyunk. És egy dolog erről tudni, hogy már hallottam erről, egy másik dolog, hogy ez benne ízzik a szívembe. Ez felforrósítja a szívemet. Ez a szívem közepén van, ez a valóság. Hogy és ezért mondja azt, hogy áldjad én lelkem az Urat, és hogy el ne feledkezz semmi jó téteményéről, hogy hagyj jöjjön ebbe az életemnek a közepébe és a szívemnek a középpontjába. Jóval tölti be időskorodat. Nézd csak ez. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Erről beszél, hogy az erőnk megújul az evangélium miatt. Aztán ilyesmit mond a 10. versben, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk. Ez jó hír, nem? Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Tehát ez itt egy kép. Azt mondja a Zsoltér, hogy gyere, képzeld el velem. Gyere, nézd meg, menj ki, és nézd fel az égre. És nézd meg, hogy micsoda távolság. És szeretnéd tudni, hogy milyen nagy az én kegyelmem irántad. Ilyen nagy az én kegyelmem, mint az ég a földtől. Aztán azt mondja, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Hogy képzeld el, indulj el napkelet felé, és indulj el, és mész napkelet felé, így van, és azt látod, hogy soha nem érsz oda, és a napnyugat felé soha nem érsz oda. Hogy ez egy végtelen távolság, olyan messzire veti el tőlünk a bűneinket. Ez két kép. És aztán amilyen könyörülő az apa a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Itt pedig egy kedvesség, egy könyörületesség, egy kedves könyörületesség, ahogy bánik velünk Isten, hogy ő könyörül. Ahogy az apa a fiakhoz, úgy könyörül Isten. És hogy utána kapjuk a képet, azt mondja, hogy kiegészíti azzal, hogy mert tudja, hogyan formált bennünket. Megemlékezik arról, hogy por vagyunk. Hogy telve vagyunk gyengeséggel, hogy telve vagyunk gyarlósággal, hogy telve vagyunk bukdácsolással, hogy a bűnök rabságában tudunk tengődni, mert a bűnök behálóznak bennünket. Hogy az akaratunk gyenge arra, hogy szabaduljunk, hogy igazából nagyon sokszor olyan emberek vagyunk, akik vergődnek, mint hal a parton. Így van? És hogy Isten hogyan viszonyul a mi vergődésünkhöz? Hogyan viszonyul a mi szerencsétlenkedésünkhöz? Így van? Hogyan? Könyörül rajtunk. Tudja, hogy porból vagyunk. Ismeri a formáltatásunkat. Ő nem kemény velünk, hanem könyörületes velünk. Az ember napjai olyanok, 15. vers, mint a fű. Ugyanez van ott. Úgy virágzik, mint a mező virága. Hát fúj rajta a szél, nincsen többé, és helyét sem ismerik többé. Aki erről a kicsinségről, elesettségről, múlandóságról, mondhatunk mi nagy szavakat, meg
próbálhatunk mi nagy dolgokat tenni. Nem, ez nem. Az igazság az, hogy olyanok vagyunk, mint a fű, mint a mezőnek a virága. Átmegy rajta a szél, és az egésznek vége. Por vagyunk. A helyét sem ismerik többé. De, 17. vers, az Úr kegyelme öröktől fogva mindörökké az őt félőkkel van. Oké? Okay? Tehát, hogy ha hittél Jézus Krisztusban, akkor a te életedre egyáltalán nem igaz az, hogy a helyedet sem ismerik többé. Hogy olyan, hogy itt volt, és már azt se tudjuk, hogy ki volt itt, és hogy miért volt itt. Hanem az Istennek a kegyelme rajtad van. Akkor rajtad van öröktől fogva, örökké. Öröktől fogva, örökké. Mert ő megbocsátotta minden bűnödet. Meggyógyítja betegségedet. Ő megmenti az életedet a sírtól. Ő megkoronáz téged a könyörületességgel és kegyelemmel. És ez az evangélium. Ez az evangélium. Nem a bűneink szerint cselekszik velünk. Úgyhogy hagyj fejezzem be ezzel. Azt mondtam, hogy ez a Zsoltár, ez nem csupán hálaadás, hanem hogy az evangéliumot bele imádkozzuk, bele elmélkedjük a saját szívünkbe. És nézd meg ezt. Mert igazából erről szól. Az úgy arról szól, hogy áldjad én lelkem az Urat. Az egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, el ne feledkezzél. Én lelkem, el ne feledkezzél. Én lelkem, emlékezz arról, hogy mit tett, érted, hogy a saját szívünkhöz szólunk, a saját lelkünkhöz szólunk, hogy a saját lelkünkhöz és a szívünkhöz öleljük az evangéliumot, öleljük a keresztet és a Golgotai keresztnek az összes hozományát és következményét és örökségét és áldását, és hogy bele, ez a Zsoltár arra szól, hogy bele elmélkedjük, még ez a Zsoltár még csak nem is imádság abban az értelemben, imádság, de nem imádság. Mert igazából ez egy elmélkedés, hogy ő elmélkedik arról, és arra tanít, hogy elmélkedjünk, és gondolkodjunk, és vigyük mélyre a szívünkbe az Istennek az örömhírét, az Istennek a kegyelmét, az Istennek a jóságát, hogy mi mindent tett velünk. És ez a Zsoltár, ez az egész Isten jelenlétében zajlik. Oké? Tehát ez az egész nem egy olyan, ahol elmondjuk magunknak nagyon sokszor, hogy mit nagyon sokszor elmondjuk magunknak, nagyon sokszor, hanem az Isten jelenlétében történik ez az elmélkedés, ezért imádság, mert az Isten jelenlétében történik, és hogy bele elmélkedjük és imádkozzuk, addig, amíg fel nem forrósítja a szívemet, addig, amíg meg nem ragadja a képzeletemet, addig, amíg el nem kezdem a szív szintjén ezeket az igazságokat ismerni, addig, amíg az Istennek a szeretete erősebb nem lesz, mint a félelem, ami bennem van. Addig, amíg az Istennek a gondoskodása erősebb nem lesz, mint az az aggodalmaskodás, mely újból meg újból hatalmába kerít. Addig, amíg az Istennek a törődése nyilvánvalóbb nem lesz az életemben, mint azok a kihívások, amelyekkel szembe állok. Addig elmélkedek, addig viszem mélyre újból és újból, mely, míg a szívem fel nem forrósodik, mely Istennek a kegyelme nagyobb nem lesz, mint a méltatlanságomnak az érzése. Vagy mint az a gyengeségem és az a gyarlóságom, melyel újból és újból találkozok. Addig, amíg az Istennek a hatalma az nagyobb nem lesz a szívemben, mint a körülöttem lévő akadályok és a kihívások. Addig imádkozom, addig elmélkedem. Azért mondtam azt, úgy kezdtem, hogy ez a Zsoltár, ebben nincs meg egy történelmi helyzet. Ez egy olyan általános Zsoltár, mely mindig, minden alkalommal imádkozható, elmélkedhető, mert minden élethelyzetünkre segítséget ad, hogy az evangélium ott legyen, és beleimádkozzuk a szívünknek a közepébe. Bele elmélkedjük, amíg azt nem mondom, hogy áldjad én lelkem az Urat, és áldjátok, a Zsoltár így fejeződik be, áldjátok, mert ahogy elindul ebbe, hogy áldjad én lelkem az Uram, és el ne feledkezz a jót ítem, és megy végig az Isten jelenlétébe, elmélkedik és gondolkodik, és ezért van az, hogy ezt a Zsoltárt és a Zsoltárokat, hogy megyünk benne, arra is bátorítalak benneteket, hogy fogjuk meg minden nap, csak fogod ezt a Zsoltárt, és a hét során így minden nap így, csak így végigolvasod egy imádságos szívvel. Végigolvasod, és lehet, hogy megállsz egy-egy helyen, és elmélkedsz, és gondolkodsz, és végigolvasod, és aztán ahogy ő végigmegy ezen, a legvégén azt mondja, hogy 20. versben, áldjátok az Urat, ti hatalmas erejű angyalai, akik teljesítitek a rendelkezését, és hallgattok a parancs szavára. Látod már? Most már itt az angyaloknak beszél. Így van. A lelke áldja az Urat, és most már, ugye mindenki áldja az Urat. Remélem, hogy mindenki áldja az Urat. Angyalok, áldjátok az Urat. Utána áldjátok az Urat, ti minden serege, szolgái, így van, láthatatlan seregei, látható seregei, szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, és itt megy ki legszélesebben, ti minden, ti teremtményei, uralkodása minden helyén. Így van? Ahogy ez a tűz, ez tovább megy. Ez a tűz, ez kihat, és túlcsordul, és túlmegy ez az egész. És aztán áldjad én lelkem az Urat. Úgyhogy mennyei atyánk. Így áldunk most téged ma reggel. Ezekkel a szavakkal és gondolatokkal és elmélkedéssel és az imádsággal. És azt mondjuk így a lelkünknek, ennek a Zsoltának a szavaival, hogy lelkem, el ne feledkezzél semmi jótéteményéről, el ne feledkezzél semmilyen kegyelméről, semmilyen áldásáról, el ne feledkezzél lelkem a jó hírről, az evangéliumról, mely Jézus Krisztus kereszt fájából fakad. El ne feledkezz nem csak erről a szeretetről, én lelkem, hanem el ne feledkezz, hogy mi volt az ára ennek a szeretetnek, a golgotai keresztfa, Isten, a fia a kereszten mindent adott. El ne feledkezzél a békességemnek az áráról, a megbékélésemnek az áráról, a megbocsátásomnak az áráról. És Uram, így áldunk téged, és magasztalunk téged, mert hatalmas Isten vagy, mert jóságos Isten vagy, mert bőséges Isten vagy, mert gazdag Isten vagy, és így tudjuk, és tudhatjuk, hogy szeretsz bennünket, mert te a saját fiadat nem kímélted, és nem kedveztél neki, hanem mindnyájunkért odaadtad, és köszönjük neked, és áldunk téged, Urunk. Magasztalunk téged, dicsérünk téged. Áldunk téged azért is, Urunk, hogy most, ahogy itt élünk 2023-ban, tudhatjuk, hogy ki vagyunk választva. Áldunk téged azért, mert tudhatjuk, hogy te az örökkévaló múltban eleve elhatároztad, hogy a saját magad fiaivá fogadsz bennünket. Áldunk téged a megváltásunkért, a bűnbocsánatért, az örökségért. Áldunk téged azért, hogy hozzá tartozunk, és hogy te szövetséget kötöttél velünk Jézus Krisztusnak a vére által. Áldunk téged azért, hogy ez a vér megmosod bennünket, tisztává tett bennünket, hogy fedhetetlenek és tisztán álljunk te előtted. Áldunk téged azért, hogy ez a vér méltóvá tett bennünket, hogy íjünk a Szent Istenhez, hogy most már imádhatjuk és szerethetjük őt méltóképpen. Köszönjük azt is, hogy örök társaddá fogadtál bennünket, hogy minket akartál, hogy kivettél minket a porból, és hogy trónra helyeztél bennünket, és hogy megkoszorúztál, megkoronáztál bennünket kegyelemmel és irgalmassággal. Áldunk ezért. Áldunk téged azért is, hogy tudhatjuk, hogy gondod van ránk, és hogy gondoskodsz rólunk, mert hogy ez is része a szövetségnek. Része a szövetségnek, Uram, az, hogy te azt mondod, hogy semmi felől ne aggódjatok, mert én nekem gondom van rátok minden egyes dologra, minden egyes kihívásra, minden egyes problémára, minden egyes élethelyzetre neked gondoskodásod van, és áldunk ezért a biztonságért, áldunk ezért a törődésért és gondoskodásért, és áldunk téged azért, hogy a utunk itt a földön nem céltalan, hanem vezet hozzád, hogy aztán örökkön örökké az úrházában leszünk, és szemtől szembe látunk téged, és áldunk ezért. És áldunk azért, hogy mindezt mi nem érdemeltük meg, egyetlen egy részét sem, sőt ennek pontosan az ellentetjét, de mégis bőségesen kiárat a mi Urunk Jézus Krisztusnak a kegyelme mi felénk. Köszönjük ezt neked. Áldunk téged. Uram, hagyj forrósítsa át ez a szívünket. Hagyj legyen ez a lényünk középpontjába. Hagyj legyen ez a szívünk középpontjába. Imádkozunk. Imádkozunk, hogy segíts nekünk, ahogy imádkozzuk ezeket, ahogy elmélkedünk ezen, ahogy szólunk a lelkünknek, hogy azt te fogod ezeket a valóságokat a te szent szellemeddel, és behozod, és nagyjá teszed, és hatalmassá, és gigantikussá ezeket a hatalmas és gigantikus igazságokat a mi szívünkbe. Hogy a mi szívünkbe ezt a valóságot lássuk és tapasztaljuk, hogy amint a mennyben van, úgy legyen a földön is, és úgy legyen a szívünkben is. Ez a kérésünk, és hálásak vagyunk Jézus fiad nevében. Amen.